Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, amiképpen kezdetben volt, most és mind örökkön örökké. Ámen. Keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istenünk igéjét, úgy, amint megírva található a mai napra ajánlott új szövetségi ige szakaszban, a második Tesszalonikai levél második részében, az első 12 versben. Tehát a 2 Tesszalonika második fejezetének első 12 versét olvasom. Ami pedig a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelét és a hozzávaló gyülekezésünket illeti, arra kérünk titeket, testvéreim, hogy ne veszítsétek el egyhamar józanságotokat, és ne rémítsen meg benneteket sem profécia, sem beszéd, sem nekünk tulajdonított levél, mintha az Úr napja már itt volna. Senki semmiféle módon ne vezessen félre titeket, mert az Úr napját megelőzi a hittől való elszakadás, amikor megjelenik a törvényti pró, a kárhozat fia. Ez majd ellene támad, és fölébe emeli magát mindennek, amit Istennek vagy Szentnek mondanak, úgyhogy beül az Isten templomába is, azt állítva magáról, hogy ő Isten. Nem emlékeztek rá, hogy még amikor nálatok voltam, megmondtam nektek mindez? És tudjátok, hogy mi az, ami most még visszatartja, hogy csak a maga idejében jelenjék meg. A törvénytiprás titokban már folyik, csak hogy annak, aki azt most még visszatartja, el kell tűnnie az útból. És akkor jelenik meg nyíltan a törvénytipró, akit az Úr Jézus meg fog ölni szájának leheletével, és meg fog semmisíteni eljövetelének fenségével. Mert ennek a törvénytiprónak az eljövetele a sátán munkája, a hazugság minden hatalmával, jelével és csodájával, és a gonoszság mindenféle csalásával, azok számára, akik elvesznek, akik nem szerették az igazságot, hogy általa üdvözüljenek. Ezért szolgáltatja ki őket Isten a tévejgés hatalmának, hogy higgyenek a hazugságnak, és ezáltal mindazok elvegyék ítéletüket, akik nem hittek az igazságnak, hanem a hamisságban gyönyörködtek. Isten szent lelke áldja meg ezeket az igen komoly szavakat, hogy megérthessük, és ezek szellemében az Úr gyermekeinek bizonyuljunk. Jöjjetek, hívjuk őt segítségül imádságba. Mindenható Istenünk, örökkévaló Atyánk, nem tudunk eléggé hálát adni neked azért az időszakért, amelyben mi most élhetünk. Köszönjük, hogy békességben, egészségben jöhetünk ide a te házadba, ahol meleg van, világos van, ahol a te igéd úgy szólhat, amint az meg van írva. Nem ülnek a sorokban jegyzett füzettel a besugók, hogy aztán jelentsék pártközpontban vagy más egyéb helyen, hogy mi hangzott a szószékről. Nem is mondják meg előre, hogy mit kellene itt elmondani, hanem te vagy az egyedül, aki megszólítasz bennünket a te egyházadban. Ó Istenünk, végtelenül hálásak vagyunk neked, mert halljuk keletről is, nyugatról is a híreket, hogy nagyon nehéz a keresztjének helyzete. Keleten, a nem keresztjén többségű országokban olyan üldözésben van részük a te gyermekeidnek, amit mi el sem tudunk képzelni. Tőlünk nyugatabbra pedig az egyháznak hallgassa neve, ha bármit mondana is, azonnal kikezdik. De hát ebben időnként még itt is részünk lehet. Könyörögve kérünk, add, hogy mi azért ne szűnjünk meg a te hűséges gyermekeid lenni, akik szeretettel, nem kegyetlenül, de mégis kérlelhetetlen kitartással képviseljük azt az igazságot, amelyet tőled tanultunk. És ezt nem csak másoknak ajánljuk, hanem elsősorban saját magunkra igyekszünk érvényesíteni. Könyörögve kérünk, add ennek a különleges napnak különleges üzenetét, segíts, hogy a szívünkig érhessen, hogy mindannyian végig gondoljuk, hogy hogyan éltünk eddig, és hogy miben lehetnénk másabbak, hogy inkább te rád hasonlítsunk, mint a nélküled élő önmagunkra. Könyörögve kérünk, áldj meg lelked jelenlétével, cselekedd meg velünk a csodát, hogy ha már minden együtt áll ahhoz, hogy mi veled találkozhassunk, akkor nehogy rajtunk múljon ez a találkozás. Add, hogy lélekben is megérkezzünk, meg a figyelmünkkel, az értelmünkkel is. Te segíts, hogy megérthessük, amit üzenni akarsz. Ámen. énekelt imádság a 294. ének második verse, amely alatt a gyerekek gyermekisten tiszteletre mennek, mi pedig a 294. dicséret második versét énekeljük: Jézus, menedékem, hű oltalmam, nékem, te vagy egyedül. Amelyel Urunk a szívünket keresi, az imént elhangzottakon túl az Efézusi levél 5. részében van megírva, a 15. verstől a 17. terjedő szakaszban. Az Efézusi levél 5. részének 15. és következő két versét olvasom tehát. Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek, ne esztelenül, hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak. Éppen ezért ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata. Foglaljunk helyet. Kedves testvérem, készen állsz-e az Isten elé állásra? A mai Isten tiszteleten arra keressük a választ, hogyan lenne lehetséges, hogy erre a kérdésre igennel tudjunk felelni. Az egyházi év utolsó vasárnapján Krisztus királyi visszatérésére kerül a hangsúly. Akkor és ott már nem lesznek titkok. Minden kiderül, és mindenki a végső helyére kerül. Krisztus hívei az örök boldogságba, ellenségei pedig az örök kárhozatba. Addig azonban, amíg ez a pillanat el nem következik, nincs még késő változtatni az életünkön, a Krisztussal való viszonyunkon. Az ember élete során nagyon sok mindent meg tud javítani. A hiányosságokat pótol, készülékeit használhatóvá teszi. Változnak az idők, velük változunk mi emberek is. De vannak olyan dolgok is az életünkben, amelyek szilárdnak, változhatatlannak tűnnek, de végül azokon is megjelenik az időnek a koptató, romboló hatása. Minden változik. Mégsem törvényszerű, hogy csak rossz irányba történhet a változás. Rajtam is múlik, hogy mennyire ront el a világ, vagy mennyire tud Krisztus az általa rólam elgondolt képhez hasonlóvá tenni. Ennek a munkának, munkálkodásnak kiszabott ideje van, ami egyszer letelik. Nem tudjuk mikor. Az Isten tisztelet elején a Prédikátor 11.3-ból felolvasott idézet is erre irányítja a figyelmünket. Ha ledől a fa, akár délre, akár éjszakra, ugyanazon a helyen marad, ahová ledőlt. Így is van. Nem hajt több levelet, nem növekszik, nem változtatja a formáját. Ami éri, arra neki már nincs semmi hatása vagy befolyása. És ugyanez a helyzet velünk, emberekkel is. Addig tudunk változni, változtatni, amíg életben vagyunk. És ez a mostani életünk éppen erre adatik nekünk. Ezért lehet tanulságos időnként belegondolni abba, hogyha most lenne a számonkérés, ha ma kellene megállnom Isten szent színe előtt, akkor vajon mit gondolna az életemről? Hiszen most még nincs túl késő jobban ráfigyelni, jobban ráhagyatkozni és bízni benne. A felolvasott két ige üzenetét három pont szerint vizsgálhatjuk meg. Az első pontunk címe az lesz, hogy az utolsó nap eljövetelének a jele. A második ponté, Isten igazsága már most jelen van, kezdeni kell vele valamit. A harmadik pontunk címe pedig, Krisztus gyermekei bölcsen élik az életüket. Az utolsó nap eljövetelének jele. Íme már Pál életében gond volt abból, hogy mikorra is várható az Úr Jézus visszatérése. Pál arról ír, hogy akik azt hiszik, hogy az Úr Jézus már visszatért, súlyos tévedésben vannak. Ennek ugyanis nyilvánvaló jelei lesznek, amelyek pedig még nem tapasztalhatók. Ez azért lényeges egyébként, mert egészen másként kell kitartania a Krisztus egyházának és építeni a jövendőt abban az esetben, ha Krisztus már mindjárt véget vet ennek a világnak. És egészen másként kell jelen lennünk ebben a világban akkor, ha még akár évtizedek vagy évszázadok vannak hátra az ítéletig. Természetesen a hit mértékében, a Krisztus melletti elszántságban abban nem lehet különbség. A feladatok azonban mégis mások. Mert a mindennapos jelenlét egy istentelen világban másféle formákat követel meg, mintha már a célegyenesben lennénk. Viszont az esetleg még hosszú hátralévő idő sem jelent megalkuvást. Íme kérdés volt ez már az apostoli korban, a néhány esztendős kereszténység idején, és kérdés ma is, amikor lassan 2000 évvel vagyunk Krisztusnak a mennybe menetele után. Nagyon pontosan és érthetően fogalmazta meg főtiszteletű püspökurunk Bogárdi Szabó István a zsinati elnöki megnyitó beszédében a héten azt, hogy milyen helyzetben is vagyunk, most egy idézet következik. Jól látszik, hogy miközben a kereszténység Krisztusnak szeretné megnyerni a világot, a világ le akarja rombolni a kereszténységet. Ez a két opció van. Küldetésünket betöltve Krisztusnak hívunk meg életeket, sorsokat és kultúrákat, vagy hagyjuk, hogy lerombolják a kereszténységet. A kereszténység hajlamos arra, hogy a szokásokat, hagyományokat és a kultúrát krisztianizmusnak tekintse. Azonban ne feledjük, hogy ezek hordozhatják a kereszténységet, de nem feltétlenül azonosak vele. Idézet vége. Elkényelmesedik a hosszú jövendőre tekintettel a keresztény egyház. Megszokjuk az evilági életet, és Krisztusi visszajövetelének a várása már nem elsődleges. Ebből viszont az következik, hogyha Krisztus visszatér, nem abban az állapotban fog találni, amelyben lennünk kellene. Jelen kell lennünk ennek a világnak az életében. De nem úgy, mint akik már feladták Krisztus folytonos visszavárását, hanem mint akik fél lábbal a mennyei világban vannak, mert már a jelenben is a Krisztusra figyelnek. Ez az az új hang, amit a világ joggal kér és vár az egyháztól. Ez az evilágin túli hang, ez a menny, az isteni világ hangja. Ha ez hiányzik az egyházból, akkor sajnos az egyház sem több, mint egy a sok-sok emberi csoportosulás közül, és így már valljuk be, hogy nem is a legvonzóbb. Pedig nekünk az örök élet beszédével, és az Isten örök szeretetével kellene jelen lennünk, az lenne vonzó és hasznos a világ számára. Szóval miközben ezen a világon vagyunk, akkor sem itteni jövendőt építünk, hanem a menny Krisztusát szolgáljuk, és őt visszük ebbe a világba. Ez a hívő ember lehetősége és küldetése. Ami pedig, ami Urunk Jézus Krisztus eljövetelét, és a hozzávaló gyülekezésünket illeti, írja Pál, arra kérünk titeket, testvéreim, hogy ne veszítsétek el egyhamar józanságotokat. Jól kell tehát látnunk, hogy mi a mai egyház helyzete, és mi benne a mi mai helyzetünk. Na de hát honnan tudja Pál, hogy Krisztus visszajövetele még nem kezdődött el levelének megírása idején? Megosztja velünk, könnyű a válasz. Onnan, hogy az Úrnapját megelőzi a hittől való elszakadás, amikor megjelenik a törvénytipró, a kárhozat fia. Ez majd ellene támad, és fölébe emeli magát mindennek, amit Istennek vagy Szentnek mondanak. Úgyhogy beül az Isten templomába is, azt állítva magáról, hogy ő Isten. Itt tehát valami olyasmiről van szó, amire volt példa a Pál előtti időkben is. A most olvasott Dániel könyvével például kapcsolatba szokták hozni 4. Antiochus Epiphanes szír királynak a nevét, aki a jeruzsálemi templomba tetetett Zeus bálványszobrot, és megpróbálta a zsidó hitet Krisztus előtti 2. évszázad közepén teljesen eltüntetni a földről. Az, hogy az egyházon kívül vannak ilyen tendenciák, nem meglepő. Hiszen más azoknak az érdeke, akik csak ebben a világban gondolkodnak, mint a miénk, akik örök életre tervezhetünk. De ha ez akkora méreteket ölt, ez az egyházrombolás, hogy az egyháznak a léte, a működése is teljesen kifordul önmagából, akkor jön el a törvénytipró ideje és az ítélet. Amíg a keresztény egyház Isten lelki jelenlétét ajánlja, ahogyan most is tesszük, hogy nekem senki nem mondja meg, hogy én mit mondhatok innen, azt nekem az Isten mondja meg, és én ezt el is mondom nektek, amit megértek. Szóval amíg ez megvan, addig az egyház még el tudja látni a feladatát. De ha ez is lehetetlenné válna, mert az egyházban hatalomra jutnának a sátán emberei, akkor már nincs menekvés. Ezt a folyamatot Krisztus még fékezi, hogy minél többen megtérhessenek. Mégis egyre közelebb ér a tragédiához ez a világ. Szóval az egyház életét, tanítását kell nagyon figyelnünk. Krisztus-e az első? Őt követjük? Őt hirdetjük? Mi az egyház tagjai? Míg mi a Krisztus követői vagyunk többségben az egyházban, akik szeretjük és követjük Krisztust, addig az Úr fékezi a sátánt. Második pontunk, Isten igazsága már most jelen van, kezdeni kell vele valamit. Az Úr napja, azaz az ítéletnek a napja, jót tartogat azok számára, akik Jézus Krisztus hívei. Viszont rosszat azoknak, akik nem hisznek az Úr Jézusban. Erről világosan kell beszélnünk, akkor is, ha ezért némelyek megharagszanak ránk. A kiválasztás, ahogyan Calvin János reformátorunk is hangsúlyozza, azért kettős hatású, mert ha valakit Isten kiválaszt, akkor ebből az következik, hogy másokat meg nem választ ki. Ha mindenki egyformán üdvözülhetne, akkor nem lenne kiválasztás. De van, és ez azt jelenti, hogy az üdvösség, az örök boldogság nem jár automatikusan csak úgy magától mindenkinek. Pál így ír, ennek a törvénytiprónak az eljövetele a sátán munkája a hazugság minden hatalmával, jelével és csodájával, és a gonoszság mindenféle csalásával, azok számára, akik elvesznek, akik nem szerették az igazságot, hogy általa üdvözüljenek. Ezért szolgáltatja ki őket Isten a tévejgés hatalmának, hogy higgyenek a hazugságnak, és ezáltal mindazok elvegyék ítéletüket, akik nem hittek az igazságnak, hanem a hamisságban gyönyörködtek. Úgy gondolom, mindannyian tapasztaljuk, és innentől aztán már tényleg mindenki nagyon figyeljen, hogy ez a mi korunk egy igencsak polgárpukkasztó kor. Manapság minden eddigi érték, minden eddigi rend teljesen felborulni látszik. A nem normális számít értéknek, pusztán a különlegessége miatt. És egyesek rettenetes erőszakkal megkövetelik, hogy mindenki egyformán, gondolkodás nélkül rajongjon a normalitástól eltérő dolgokért, ötletekért, viselkedését. Ezzel együtt persze adja fel a saját véleményét, mert hát a kettő egyszerre nem megy. Nos, egy ilyen világban nagyon nehéz Krisztus igazi követőjének megmaradni. Lassan ismét a katakombák rejtettségének az időszaka következik. Ha valaki elmeri mondani az evangélium igazságát, akkor olyan ösztűz zúdul rá, mintha bűnöző vagy gyilkos lenne. Nézzétek csak meg a híreket. Nem meglepő, hogy Pál is törvény tipróról beszél. Azaz olyan valakiről, akinek a legfőbb jellemzője az, hogy szándékosan és tudatosan semmibe veszi Isten abszolút igazságát. Látványosan szegi meg. Látványosan teszi érvénytelenné mindazt, ami évezredeken át az Isten miatt fontos és elfogadott volt. Hát éppen egy ilyen korban élünk sajnos, amikor ez már történik. Talán még nem a hívek körében, de az egyházon kívül élők között ennek nagyon határozott jelei vannak. Úgyhogy, amit a püspök úr is mondott, hogy krisztianizmusnak tekintjük, tehát a hitvallás teljességének úgymond azt, hogy úgy élek, ahogy egy keresztjének élnie kell, sajnos ez nem működik, mert nem lehet a kispolgári erkölcsből keresztjénnek lenni. A mai kispolgárok már régen nem keresztjének. A polgári erkölcs nem keresztjén erkölcs többé. Tehát az, hogy én jó polgára vagyok a hazámnak, az nem jelenti azt, hogy én keresztjén ember vagyok. Ismerni kell Krisztust, ismerni kell a Bibliát, és tudatosan minden nap ő mellette kell dönteni. Különben nem maradunk meg az igazságban. Az igazság elfogadása viszont az üdvösségnek az útja. Mert nincsen száz meg ezer egyforma igazság, hogy neked is igazad van, meg nekem is igazam van. Manapság a korszellem ezt diktálja, nem lehet eldönteni, hogy kinek van igaza, mert mindenkinek igaza van. Mert ugyanakkora érték a Jézus Krisztus mennyei igazsága, mint az, amit bárki a falu szélén kicsit hangosabban elmond. Csak hát az Isten dolgában ilyesmi nem létezik, hanem ez vagy-vagy kérdés. Még mindig, mert mindig az volt. És ez nem a korszellemből következik, hanem az Isten természete ilyen. Azért nem lehet meg elismerni azt, hogy egyforma igazságok léteznek a Biblia igazságával a világban, mert Istenről mindent a Bibliából tudunk, a Biblia szerint viszont nincsen másik Isten. Tehát nincsen Istenről másik igazság sem. Vagy az, ami a Szentírásban áll, vagy az összes többi. Mi, akik a Biblia talaján állunk, nem tarthatjuk igaznak más vallások kijelentéseit, mert az ige nem igazolja azokat. Szóval ki kell azt is mondani, mert nem teljesen egyértelmű, de akkor most tőlem tudjátok meg, hogy nem ugyanabban az Istenben hisz egy mohamedán, vagy éppen egy hindu, mint amelyikben mi keresztjének hiszünk. És nincsen átfedés, az, hogy legyél jó szándékú másokkal, remek dolog. Csak hát ennek az örök élethez, ha csak ennyi, akkor nincs semmi köze. Krisztus szeretetével legyünk jó szándékúak, a többi vallásban ilyesmiről nincs szó. Szóval az, amit most mondtam, hogy nem ugyanabban az Istenben hiszünk, ez természetesen nem jelent harcot, nem jelent haragot, mi nem akarunk rosszat senkinek. Azt azonban jelenti, hogy a hitünk igazságairól nem tudunk tárgyalni, mert azokat Istentől kaptuk, és nem adhatjuk fel őket. Ezek nem képezik alkutárgyát. Megint csak visszautolok a püspök úrra. Vagy igyekszünk őket Krisztus szeretetébe meghívni, vagy elfogadjuk, hogy ők szépen eliminálnak, megszüntetnek bennünket. Nincs harmadik út. Szóval az igazsághoz ragaszkodva lehet csak üdvözülni. Ezt soha ne feledd el, testvérem. Végül a harmadik pontunk, Krisztus gyermekei bölcsen élik az életüket. Itt erősít meg, ezen a ponton az igazsághoz ragaszkodásban, a másodjára felolvasott szintén Pál idézet is. Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek? Ne esztelenül, hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt, mert az idő gonosza. Éppen ezért ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata. Amikor a Szentírás esztelenségről, vagy éppen bolondságról beszél, akkor azt lelki, hitbeli értelemben kell érteni. Itt is az aszófia áll. Egyébként a szófia a bölcsesség, az ahasz pedig a fosztóképző. Tehát az esztelenség nem is a legtökéletesebb fordítás. Itt azt jelenti, amikor valakinek nincs egy Krisztustól való életcélja, egy világos keresztjén hite. hanem csak úgy megtörténnek vele a dolgok. És ő mindig lépés kényszerben érzi magát. Ahogy szoktuk mondani, hogy szegény rendőrök mindig egy lépéssel a betörők mögött járnak. Mert amilyen betörés már volt, arra fel tudnak készülni, de amilyen még nem volt, arra nem. Hát valami ilyesmi az, hogyha valaki esztelenül él. Hogy nem vezeti, nem irányítja az életét, hanem az élet irányítja őt. Nagyon sok ilyen ember van. Talán manapság ez divat is, nem készülök semmire, úgyse tudom, hogy mi következik. De testvérem, ez az életstílus nem visz közelebb Istenhez. Éppen, hogy eltávolít tőle. A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme. És azért bölcsen, aki nem hagyja ki Istent az életéből. A keresztény hívő embert éppen ezért egyfajta tudatosság jellemzi, hogy mindig küldetésben van, hogy soha nincs egyedül. Tudja, hogy tetteinek, döntéseinek súlya és következménye van. Nem dől be a világ szavának, hogy bármit megtehetek, mert minden értem van, hogy csak egyszer élek. A Krisztus gyermeke Krisztussal, Krisztusért élhet. És ez minőségileg más életet jelent. Nekem, ha Krisztus szeretem, mindig van kiért élnem. Mindig van kiért kitartanom a Biblia igazságai mellett. Sok nehézség van egyébként a világunkban, ezt mindannyian érezzük. Anyagilag talán jobban élhetünk, mint az előző nemzedékek, de lelkileg nagyon leterheltek vagyunk. Túl sok információ ér bennünket. És jó részükből tehetetlenség és rettenet következik. Halálos balesetek, gyógyíthatatlan betegségek, háború, klímaváltozás rémít, hát állandóan erről szól minden. Minden, amiben hittünk, ami valamit számított, a feje tetejére fordul. De nekünk nem szabad, és nem is kell csupán eddig látnunk. Mert mi ismerhetjük a mindezek fölött uralkodó Istent, aki nem hagyja el ezt a világot, és akik őhozzá tartoznak, azokat védi, vezeti, megtartja ezen a világon, és megtartja az életen túl is. Sajnos a bajok minket sem kerülnek el, de nem lesznek ránk mindent elsöprő hatással akkor, ha Istenbe kapaszkodunk. Bízhat ebben a minden bajodnál hatalmasabb Istenben. Igyekezz mindig őrá gondolni, életed minden idejét az ő megismerésére kihasználni. Legyél mindig az ő társaságában. Jóban, rosszban élj vele együtt. Ne engedd, hogy a világ divatja, vagy az a mai erőszakos szabadság követelés megváltoztasson. A törvénytiprás mindeneknek a felforgatása alattomosan, a küszöbök alatt érkezik, hogy majd átvegye a hatalmat, és elsőként lerombolja a menekülés egyetlen útját, Jézus Krisztus gyülekezetét. De Krisztus az erősebb. Úgyhogy tarts ki, akit Krisztus megváltott, aki az ő megmentett gyermeke, annak az üdvössége már most egészen biztos. Aki viszont életében a Krisztusban felkínált bűnbocsánatot nem fogadta el, az ezt a halála után már nem fogja tudni megtenni. Isten igazságának elfogadása ezt is jelenti. El kell fogadnom magamról, hogy kárhozatra méltó bűnös vagyok, hogy nincs mire büszkének lennem büszkeség napjával és egyebekkel. De az Isten megváltott. És ezt a kegyelmet felismerve, és ezt is elfogadva, mégis örökké élhetek. Készülj hát, mert az Isten elé állást senki sem kerülheti el. Fogadd el Krisztus szeretetét, hogy majd ismerősként, befogadottként állhass meg az Úr előtt. Ne pedig úgy, mint aki ellensége volt, és mindvégig az is maradt. Ámen.